Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H alapok kezelőinek vezető stratégiája. A mai fő témánk az USA infláció, amire az egész világ figyel, és ami úgy tűnik, hogy elindult lefelé, de legalábbis már nem nő. A részvénypiac emiatt optimista, a kötvények viszont recessziót áraznak. Gáborral azt szeretném ma körüljárni, hogy ilyen ellentmondásos helyzetben vajon mire kell figyelnünk, hogyha jól akarunk dönteni a befektetéseink elhelyezésekor. Szia Gábor, köszöntelek az adásban.
Szia Tamás, köszöntöm én is a hallgatókat.
A legutóbbi adásunkat azt pont a Fed kamatemelés után, a mai pedig az USA inflációs adatok után rögzítjük, úgyhogy ugye szerencsére mindig teljesen frissen tudunk ezekről beszélni. Ugye két hete végigvettük azt, hogy miért is olyan fontos nekünk az amerikai kamatszint, hogyha ugye valakit ezért részletesebben érdekel, annak javaslom az előző adás meghallgatását is. Most viszont azt kéne tisztába raknunk, hogy miért kell az USA inflációt is nyomon követnünk. Miért fontos ez nekünk, Gábor?
Ugye a kettő nagyon szorosan összefügg, ugye sokat beszéltünk arról, hogy miért fontos az amerikai alapkamat számunkra, és hát az amerikai jegybank azért emeli a kamatot, hogy az inflációt le tudja szorítani. Ugye az amerikai gazdaság most túlpörgött, nagyon nagy az aktivitás, nagyon erős áremelkedési nyomás volt az amerikai gazdaságban is, és hát ezt a túlpörgött gazdaságot próbálja az amerikai jegybank, a Fed hűteni azzal, hogy szigorít a pénzügyi kondíciókon, emeli a kamatkörnyezetet. És hát azt láttuk az amerikai inflációt illetően, hogy nagyjából a vártnak megfelelően alakult a januári infláció, 6,4% volt, tavaly év második felében még 9% feletti inflációs adatokat is láttunk az Egyesült Államokban, tehát egy csökkenő ütemet látunk az inflációnál, viszont azt is látjuk, hogy már kevésbé gyorsan csökken, mint ahogy korábban, így az is nagyon könnyen elképzelhető, hogy egy tartós inflációs nyomás lesz a világgazdaságban, és ez ugye azt is jelenti, hogy az amerikai jegybanknak sokáig magasan kell tartani a kamatszintet, ami pedig aztán nagyon messze menő hatásokkal járhat a teljes globális gazdaságra és a részvény és a kötvénypiacok értékeltségére is.
Ja, hogy mondtad is, hogy most az inflációs folyamat azért most nagyjából úgy néz ki, hogy tényleg ráállt erre a csökkenő pályára, viszont én azt látom, hogy a piacok azok teljesen ellentmondóan viselkednek. Tehát, hogyha a részvényeket nézzük, akkor azt gondolhatnánk, hogy minden szép és jó, viszont a kötvények piacán meg nem ezt látjuk. Ez miért van?
Ez egy nagyon érdekes szempont, amit most behoztál, és szerintem ez lesz az a tényező, ami befolyásolja majd az előttünk álló hónapokban, hogy merre indul a piac. Tulajdonképpen nagyon eltérő várakozások vannak beárazva, hogy te is mondtad, a kötvénypiacokba és a részvénypiacokba. Hogyha akár megnézzük az amerikai kötvénypiacot, és ott azt látjuk, hogy a hozamgörbe rendkívüli módon inverz, ez azt jelenti, hogy a rövid hozamok sokkal magasabbak, mint a hosszú hozamok. Ugye egy normális helyzetben ennek pont fordítva kellene lennie, a rövid lejáratú kötvények alacsonyabb hozammal szoktak általában forogni, még ugye hosszabb távra, ha kölcsön adunk pénzt, akkor nagyobb hozamot várunk el. De speciális esetekben előfordulhat ilyen fordított vagy inverz hozamgörbe. Ez több dolgot jelent, ugye azért magasak a rövid hozamok, mert a jegybank magasan tartja a kamatot, és az is van beárazva, hogy még emelni fog, ez befolyásolja a hozamgörbének a rövid oldalát, tehát tulajdonképpen a nagyon rövid lejáratú hozamokat. A hosszú lejáratú hozamok pedig általában a hosszú távú inflációs várakozásokat és a gazdasági növekedési kilátásokat tükrözik. Tehát amikor előáll egy ilyen helyzet, hogy a rövid hozamok magasabbak, mint a hosszú hozamok, akkor ez azt jelenti, hogy a piac gazdasági lassulást, recessziót áraz, tehát problémákat látnak a gazdaságban, egy olyan környezetet áraz a kötvénypiac, ami nagyon könnyen negatív recessziós hatásokat hozhat el, úgyhogy ebből a szempontból a kötvénypiac egyáltalán nem áraz optimista forgatókönyvet. És akkor érdemes a részvénypiacról is beszélni, hiszen azt láttuk, hogy tavaly október óta nagyon sokat emelkedtek a részvénypiacok, és az árazási szintek is, tehát amikor azt nézzük meg, hogy a részvénypiaci indexek milyen magasan vannak a cégek által megtermelt profitokhoz képest, tehát ezek az értékeltségi szintek is az átlagnál magasabbak, tehát a részvénypiac pedig inkább azt árazza, hogy a gazdasági lassulás az nem lesz olyan mértékű, hogy nagyon súlyos recesszióba csúszson a világgazdaság. A részvénypiacok elkezdték már inkább a kilábalást, a lassulás utáni kilábalást árazni, és inkább az van a mostani részvény árfolyamokban, hogy arra számítanak a befektetők, hogy például az amerikai egy bank az év második felében már elkezdhet kamatot csökkenteni, tehát tulajdonképpen úgy tudja letörni az inflációt a magasabb kamatokkal, hogy nem dönti a gazdaságot recesszióba, nem tartja túl sokáig magasan a kamatszinteket. A kötvénypiacokból pedig inkább az látszik, hogy a jegybank kénytelen lesz továbbra is magasan tartani a kamatszinteket, akár az idei évben végig, hogy ezzel tudja az inflációt lehűteni. Úgyhogy ez egy elég komoly ellentmondás, és a következő hónapokban ki fog az derülni, hogy a részvénypiacok vagy a kötvénypiacok áraznak jobban. Azért az elmondható, hogy jellemzően általában a kötvénypiacok szokták jobban eltalálni a piaci irányokat, hiszen ott sokkal több az intézményi befektető, a profi befektetők, és sokkal inkább jobban tükrözi a valós gazdasági folyamatokat, mint a részvénypiac, de nyilván ezt nem lehet készpénznek venni, úgyhogy ez talán az az ellentmondás, ami most a legérdekesebb a piacon, és ez fogja meghatározni azt, hogy merre mennek majd az árfolyamok a következő hónapokban.
A fejlett piacok után nézzük meg hazánkat is, hiszen egészen hihetetlen dolgokat művel a forint árfolyama az elmúlt hetekben. Nemrégiben látott történelmi gyenge szintje után ma már ilyen 50 forinttal is lejjebb van az árfolyam, hogyha az euróhoz nézzük. Itt mi történt? Tehát hirtelen mindenki elfelejtette a korábbi kockázatokat szerinted?
A forintról sokat beszéltünk az elmúlt adásokban is, és tényleg az történt, hogy azok a kockázati tényezők, amik korábban a forintot gyengítették, azok most megfordultak, és sokkal inkább pozitív irányba befolyásolták az árfolyamot. Érdemes ezeken végigmenni. Ugye talán a legfontosabb az volt, ha még emlékszünk rá, hogy az energiaválság volt talán a legnagyobb kockázat, ami a magyar gazdasággal és így a forinttal szemben is megjelent, és hát szerencsére a nagyon enyhe tél és a csökkenő gázárak ezt a kockázatot most még, ha lehet, hogy csak időlegesen is, de kiáraszták a piacból. Tehát ez már eleve segített a forinton. Ami ugye még nagyon fontos, hogy a fizetési mérlegünk is rendkívüli módon negatív volt, ugye emögött természetesen ott volt a nagyon magas energiaszámla, és ott volt az a nagyon komoly fizetési mérleg hiány, ami szintén gyengítette a forintot, de itt is azt láttuk az utóbbi időszakban, hogy elindult egy javulás, egyrészt ugye csökkentek a gázárak, ez nyilván csökkenti az importált gáznak az árát, másrészt itthon is megindult egy alkalmazkodási folyamat a gazdaságban, csökkent a fogyasztás, ez is csökkenti az import értékét, míg az exportunk, az ipari termelésünk nagyon jól tudta tartani magát, tehát ezek a tényezők mind abban az irányba hatottak, hogy a fizetési mérleg hiányunk kedvezőbb irányban indult el, és ez is tudta segíteni a forint árfolyamát. Természetesen a világban is egy nyugodtabb hangulat volt, a befektetői hangulat összességében pozitív volt, és így a kockázati megítélésünk is javult valamelyest, ugye a kötvényhozamaink is csökkentek, és ez segítette a forint árfolyamot is. Nagyon sok pénz áramlottam ugye a magyar kötvénypiacba, a külföldiek állampapír állománya rendkívüli mértékben megnőtt, és ugye ez is erősíti a forintot, tehát ahogy a külföldiek magyar állampapírt vesznek forintért, az értelemszerűen erősíti a forintot is. De talán a legfontosabb szempont, és ezt hagytam utoljára, az a nagyon magas jegybanki kamatszint, ugye 18%-os a jegybanki irányadó kamatszint, és a jegybank a legutóbbi kamatdöntés után nagyon szigorú hangnemben nyilatkozott, ezzel meg is lepte a piacokat, sokan arra számítottak, hogy már az év elején elkezdődhetnek az óvatos kamatcsökkentések, de azt láttuk, hogy a jegybank nagyon eltökélt abban az irányban, hogy egész addig magasan tartja a kamatszintet, amíg ezekben a kockázati tényezőkben rendszerű fordulat nem történik. Úgyhogy én azért azt gondolom, hogy ezek a tényezők együttesen nagyon megtámogatták a forintot, és ezért láthattuk ezt a nagyon gyors felértékelődést.
Mert az előző adásban is már akkor is egy elég erőteljes forint erősödés után voltunk, viszont ez a mostani helyzet még erre is rátesz egy-két lapáttal, úgyhogy még mindig adódik a kérdés, hogy ez mennyire lehet ez a szint alkalmas arra, hogy mondjuk a befektetéseinknek a devizarészét építgessük. Te mit gondolsz erről?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és mindig hangsúlyozzuk itt a beszélgetéseink során, hogy ha befektetési szempontból nézzük, akkor a forint árfolyamra nem szabad spekulatív módon tekinteni, hanem inkább a portfóliónknak egy hosszú távú építő elemeként kell a devizakitettségre tekinteni. Azt látom, hogy a mostani árfolyam szintek már alkalmasak lehetnek arra, hogyha hosszú távon gondolkodunk, és a befektetéseinknek a devizakitettsége még nem megfelelő számunkra, akkor szép lassan el lehet kezdeni már építkezni, hiszen azért hosszú távon inkább egy szép fokozatosan gyengülő forint árfolyammal számolunk, és akkor ezek a szintek lehetnek már alkalmasak arra, hogy elkezdjünk akár áttételesen, vegyes alapokon keresztül, akár közvetlenül deviza befektetéseken keresztül hosszabb távú befektetési megoldásokat választani, és aztán majd az, hogy a portfóliónknak van devizakitettsége is, nagyon jó kiegyensúlyozó hatással lehet, és a hozamunkhoz is hozzájárulhat. de az fontos, hogy itt egy hosszabb befektetési időtávban érdemes gondolkodni.
Utolsó témaként még az érdekelne, hogy ebben a furcsa helyzetben ti a befektetési alapok kezelésénél milyen stratégiát követtek. Ugye sokat beszéltél már nekünk korábban a vegyes, ugye a kötvényeket és részvényeket is tartalmazó befektetési alapokról. Ezeket hogyan készítitek fel az előttünk álló időszakra most?
Mi továbbra is azt a befektetési politikát követjük, hogy igyekszünk kihasználni a mostani magas kamatkörnyezetből származó előnyöket, így amennyire lehet a vegyes alapjainkon belül a rövidtávú pénzpiaci eszközöket felülsúlyozzuk. Ez azt jelenti, hogy akár pénzpiaci eszközökben, akár rövid kötvényekben a hosszú távú súlynál sokkal többet tartunk, hiszen ez a nagyon magas jegybanki alapkamat most kockázatmentesen nagyon jó hozam lehetőséget biztosít. Ezt igyekszünk maximálisan kihasználni. De már látjuk azt, hogy ahogy majd szép fokozatosan elkezd csökkenni az alapkamat, érdemes lesz a hosszabb kötvények felé fordulni, úgyhogy már elkezdtük felépíteni a hosszabb kötvény kitettségünket is. Az elmúlt időszakban a hosszabb hazai kötvényekből is kevesebbet tartottunk, de ahogy elindult a hozam csökkenés, ugye ez jót tesz a kötvények árfolyamának, elkezdtük visszaépíteni a hosszabb kötvény kitettségünket is. A részvényekkel kapcsolatban még továbbra is inkább óvatosabbak vagyunk, több kockázatot látunk a részvénypiacba, illetve sokkal jobb kockázat hozam arányjal lehet most pénzpiaci eszközökkel jó hozamot elérni, mint részvényekkel, de szép fokozatosan majd az év során, hogyha azt látjuk már, hogy egyre inkább megerősödik az a forgatókönyv, hogy a gazdaság elkerüli a recessziót, és a részvénypiacok is megalapozottabban kezdhetik el árazni a fellendülést, akkor szép fokozatosan elkezdünk majd mi is átcsoportosítani a pénzpiaci eszközökből, de jelenleg még mindig egy óvatosabb megközelítéssel hangoltuk a vegyes portfóliókat, tehát a hosszú távú súlynál sokkal több pénzpiaci eszköz, kevesebb részvény, a hosszú kötvényeket pedig elkezdtük az elmúlt hónapokban szép fokozatosan visszaépíteni a portfóliókba. És hát a devizakitettség is nagyon fontos, ugye erről is beszéltünk, ezekben a vegyes alapokban van devizakitettség, de most mi a forint erősödése nyomán kevesebb devizát tartunk, és ezeknél az árszinteknél szép fokozatosan majd elkezdjük mi is ismét növelni az alapok devizakitettségét.
A mai adásban ennyi fért. Gábor, én köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk, és hogy újra segítettél tisztában látni.
Köszönöm szépen a meghívást.
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatok bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcast-on is.